Üdvözletem, flaszterezni fogunk Ónodi Molnár Dórával.
Köszönöm, hogy itt lehetek.
És Lakner Dáviddal.
Sziasztok. Köszönöm én is.
És velem. Én Dévény István vagyok. Néha megrúnak, hogy nem mutatkozom be, úgyhogy most én is köszönöm, hogy itt lehetek. Amit még jobban köszönök, hogy ő itt lehet. Mármint nem Nagy Ervin, hanem a lap, aminek Nagy Ervin van a címoldalán. Hát ő most beállt Magyar Péter mellé.
Mögé.
Mellé. Hát az autóban mellé, de majd nem állt. Na, szóval, hogy vele van nagy interjúnk, amit még el kell mondani, hogy 6-án közvetlenül a demonstrációt követően 19 órától lesz kötött fogás extra, megszokott helyen, 6 színteátrum, Jókai utca, 19 óra, Puzsér Robi lesz a vendég, jöjjenek, még van néhány hely, biztos, hogy megbeszéljük a friss eseményeket is, amiket most megbeszélünk, amikor még olyan frissek, hogy meg se történtek. Én is ott leszek, kimegyek, megnézem ezt a demonstrációt.
Én is úgy tervezem.
Mert ott kell lenni, nem? A történelmi pillanatokban.
Ott voltam március 15-én is, hogy megnézem, hogy kik azok, akiket megszólított Magyar Péter, és tényleg tanulságos volt látni, hogy milyen arcok és kik vesznek részt.
Tömeg lesz.
Jóslatokba bocsátkozunk?
Abba kiindulva, hogy a ügyészség elé spontán, kvázi spontán szervezett megmozdulásra is azért szép számmal megjelentek. A honfitársaink azt gondolom, hogy mivel ez egy szervezettebb dolog, meg lehetett tudni róla, valószínűleg itt több tízezer ember lesz.
Hát ugye muszáj, hogy sokan legyenek az ő szempontjából, mert folyamatosan emeli a tétet, és egy bizonyos tömeg alá már nem olvadhat az a megszólított ember tömeg, amelyik egyébként kimegy. Tehát, hogyha azt neki szerintem olyan minimum 50 ezer embernek hallgatnia kell a szavára.
Most 6-án?
Igen,
lesz annyi.
Lesz annyi?
Aha, mert én úgy tippelem.
Hát ez tartja őt.
Jó idő lesz. Egy, kettő. Mondom, ez most már egy rendesen megszervezett, vagy rendesebben megszervezett, mint ez a ügyészségi demonstráció. És hát a média híre, az ismertsége is emelkedett annyit, úgyhogy szerintem lesz 50 ezer. Na, de figyeljetek! Írt egy Facebook posztot per perc, hogy meg nem nevezett forrásokra hivatkozva ilyen nem publikált közvéleménykutatási adatokat mondott, hogy írta Magyar Péter, és beszéljünk ezekről, hogy pontokban van szedve, hogy mit gondoltok erről. Ez az első pont. Magyar Péter még meg nem nevezett pártjára, már több mint 20% szavazna, miközben csökkent a kormánypárt és az ellenzéki szavazók és a bizonytalanok száma is.
Hát elképzelhetőnek tartom, ugye nem publikáltak még ilyet sehol, de ugye hasonló jelenség, mint amikor Bajnai Gordon felbukkant 13-ban, akkor is sokan meglátták benne a reménységet, csak ő ugye utána összeállt az ellenzék pártjával egyezkedni, és innentől kezdve lejtmenetbe indult. Magyar Péter viszont most azt mondja, hogy ő nem akar egyezkedni az ellenzéki pártokkal, saját erőt akar építeni, és ezzel így kvázi újra osztja az egész ellenzéki térfelet. Ugye vannak ilyen szkeptikus hangok, akik azt mondják, hogy a jobb oldalból nem is csipeget le annyit, és hogy inkább az ellenzéknek kell tartania tőle. Ez abból a szempontból igaz, hogy az ellenzéket akarja teljesen újra rendezni, de nem a tortának a kis szeletére hajt rá most, hanem az egész tortát akarja magának. Tehát ugye most ő azt mondja, hogy harmadik erő akar lenni, de valóságban második erő akar lenni, és erre minden esélye meg is van, főleg, hogyha a széttöredezett ellenzéket nézzük.
Mert a NERT egyébként nem lehet leváltani a Fidesz szavazói nélkül, tehát én ezért nem nagyon értettem sokszor az ellenzéknek az ilyen-olyan kommunikációs, meg mindenféle stratégiáját, hogy kvázi úgy viselkedtek kicsiben, mint a Fidesz nagyban, hogy csak a saját tábort megszólítani, és ez remek dolog, mert be fog kerülni a illető párt a parlamentbe, hát a szempontjából jó esetben.
Remek az ő szempontjából.
Azért mondom, hogy ez igen, ez oké, csak hát, hogyha itt valóban valaki kormányváltást akar, azt a Fidesz szavazói nélkül nem lehet.
Hát a Fidesz szavazóinak egy része nélkül, és a bizonytalanok egy része nélkül, akiket erősen megszólít. Bizonytalanokat, inkább főleg a fiatalokat.
Amúgy volt egy hasonló kutatás, olyan két hete. Az gyakorlatilag majdnem ugyanez a kérdés volt abban is, és akkor még ilyen 16% volt, ha jól emlékszem. Tehát, hogy a Magyar Péternek lenne pártja, akkor 16% pont az, hogy tudna rá szavazni.
Ez szerintem is egy teljesen valószínű szavazati arány, én is így jósolnám, tehát hogyha most csak úgy ex-has kéne mondani arányokat, én is kb. Erre tippeltem volna, és azért, mert hetek, hónapok óta, tehát 2022 április óta mindenképpen, de felerősödve pedig egy jó fél éve lehet érezni az ellenzékváltó hangulatot. Nem annyira a kormányváltót, nagyon is inkább az ellenzékét. Most, hogy megjelent a kegyelmi ügy, az ellenzékváltó hangulatra ráült egy kicsit a kormánnyal való elégedetlenkedés is, tehát a Fidesz szavazótábora is elkezdett olvadni. Azt nem mondanám, én úgy érzem, hogy itt még kevéssé látjuk azt, hogy Magyar Péter megszólított, kiábrándult fideszeseket, ha egyáltalán létezik ez a szavazótábor, de az nagyon, amit Dávid helyesen mondott, hogy az egész tortára hajt, és nagyon is valós az az igény, hogy egy csomó ember azt érzi az ellenzékről, hogy hiteltelen, hogy elárulta a szavazóit, és hogy nem, egyszerűen nem.
Hát és 22 óta mit láttuk az ellenzék pártjaitól országosan, tehát elvégezték a kis munkákat, de mivel álltak el, hogy ők most mit akarnak csinálni, maguk is bizonytalanok voltak, hogy egyáltalán lehet-e
bármit. Igazából azt akarják, én azt érzékelem rajtuk, hogy mindenki azon a pici szemétdombon kapirgál, egymást akarják róla kiszorítani, de nem, nincsen stratégia arra, hogy egyébként hogy álljanak szemben Orbán Viktorral. Tehát ez egy hosszú távú stratégia az ő részükről, hogy arra rendezkedjenek be, hogy azt a kis pici ellenzéki térfelet, amit Orbán Viktor engedélyez nekik bejárni, bejátszani, azt meg tudják tenni, és ott osztozkodnak, hogy ki legyen azon a kis játszótéren a legerősebb.
De szerintem egyébként ebből lett elege az embereknek, ebből
hát
egyrészt a koreográfia.
Joggal teszem hozzá.
Kétharmadra ugyanaz történik. Igen. Ugyanazok a főszereplők, ugyanazok a mondások, de tényleg egyszerűen egy ilyen hallottam tegnap egy nagyon jó kifejezést erre, hogy bekocsonyásodott az egész közélet. Ezt én mondtam egyébként egy másik műsorban, ott hallottam. Szóval, hogy...
Ott hallottad magadtól.
Nem, de nem olyan, tehát hogy egy kicsit így rezeg, mozog, valami kis elmozdulások vannak, de alapvetően mindig ugyanaz is.
Na ebbe jött bele szerepel. Magyar Péter. Nem. Tehát, hogy ezt a szottyat kocsonyás állapotot, ez teljesen megváltoztatta, és most...
Keresünk gasztronómiai hasonlatot, hogy hogy lehet a kocsonyát megváltoztatni.
Hát úgy, hogy...
Valahol raknak bele répát, például.
Vagy egy kicsit az állagát megváltoztatják a hő...
Újra főzöd.
Újra főzöd, igen.
De tényleg, én mondom, nekem ami döbbenetesebben a Magyar Péter történetben, hogy legalábbis eddig aztán majd meglátjuk, hogy mi történik, hogy azért külföldön láttunk már, más országban láttunk már, ami ugye külföldet jelenti, kicsit várható.
Láttunk ilyet, hogy egyszer csak feltűnik valaki,
igen.
És kormányváltó.
Igen, és nagyon hirtelen, és akkor volt, hogy tényleg pár hónap alatt akár még kormányváltó erővé
hát
is tudtak válni pártok.
És az nem
a lenneben történik. És hogy tehát, hogy ilyen szempontból nekem voltak kétségeim, hogy Magyarországon ez megtörténhet-e, de ha nem is lesz kormányváltó erő, Ripsrops, mondjuk a Magyar Péterféle mozgalom, de hogy mégiscsak hasonló a jelenség. Csak nekem az a döbbenetes ebben, hogy a társadalom gyakorlatilag minden egyes rétege, aki Magyar Péter támogatja, milyen gyorsan elfelejtette azt, hogy ő honnan jön és hogyan.
Igen.
Tehát, hogy annyira elegük van az embereknek, hogy mindent felvér.
Kicsit reklámozhatom az újságomat, a Jelen című heti lapot, pont ezzel foglalkozunk benne, Ruf Bálint, politikai elemző és kommunikációs szakember beszél erről a lelki állapotról egy hosszabb interjúban, hogy ez egy kognitív diszonancia, tehát, hogy valóban ott van egy korábbi életút, sőt, nem is annyira a régmúlté, hanem a közelmúlté. Magyar Péter 2,5 hónappal ezelőtt még
azért
felvett.
Azért gyorsan.
És hogy annyira az ellenzékváltó hangulat és az ellenzékváltó vágy, illetve az, hogy a NER 14. évében most már tényleg bele vannak fáradva az ellenzéki szavazók abba, hogy a pártjaik, amelyekre szavaztak, azok nem képesek semmilyen változást elérni, hogy ez a messiás várás állapot, ez tényleg ott van, és tulajdonképpen a diszonancia az fennáll, hogy na de hát, hogy de megbocsátják neki, mert ő reményt jelent azzal kapcsolatban, hogy esetleg feláll Orbán Viktorral szemben egy erő. Én ezzel egy kicsit szkeptikus vagyok, és hadd hozzam itt be, mert szerintem nagyon fontos, hogy megemlítsük, hogy a Magyar Péter ügy kapcsán a legfontosabb dilemmát azt Hatházi Ákos fogalmazza meg, hogy valóban a NER adta keretek között, még akkor is, hogyha megszólít bizonyos olyan szavazó rétegeket, amelyeket eddig az ellenzék nem mért el, hogy leváltható-e. Ugye Hatházi Ákos azt állítja, hogy ebben a választási rendszerben, amit a Fidesz összerakott, és ebben a intézményrendszerben, amit NER-nek hívunk, tehát ahol a független intézmények élén élethosszig kinevezett pártkatonák ülnek, abban nem váltható le.
Jó, hát igen, csak ami... akkor miért ott Hatházi Ákos a parlamentben, meg miért indul el négy
éve? Hát ő ugye nem, sokszor nem próbálkozik nem ott ülni, meg próbál megszervezni.
Nagyon kedvesen segítettél Hatházinak ezzel.
Nem ott ülni. Mellette szeretnék korteskedni, csak arra világítok rá, hogy
vágom.
Hogy ez egy hibrid rezsim, amiben nem biztos, hogy elég lesz az, hogy valaki föltűnik és sok embert megszólít, mert ugye a Fidesz, mint meg annyiszor megtörtént ez 2010 óta, akkor nyúl a választási törvény módosítgatásához, amikor éppen rosszul áll a szénája. Tehát az éppen aktuális hatalmi játszmáit azt a parlamentben úgy is felhasználja, hogy változtatja a választási törvényt.
De ezért van szükség a fideszes szavazóknak a szavazatára. Teljesen mindegy, hogy milyen szinten ő fideszes szavazók, meg mindig szokták mondani ezt a külső kör, ami majd leválik, a gazdasági válság, teljesen mindegy, bőrszámú fideszes szavazónak ki kell ábrándulnia, azt kell gondolnia, hogy már nem jó, hát mi történik a Fideszen belül. Bocsánat, és az nem morális izé lesz, meg nem etikai, meg nem ilyen problémák lesznek, hanem szerintem itt szigorúan gazdasági történés okozhatja ezt a változást, mint például Törökországban is. Tehát, hogy
mert Törökország egy érdekes szituáció, de azért
azt... Bocsánat, csak Dávidnak majdnem volt egy gondolata.
Ja, én csak azt mondom, hogy a tömegvonzó számít itt, tehát hogy Magyar Péter megy előre, mint egy ilyen, hogy mondják, romboló, vagy nem tudom, és mindenkinek azt mondja, hogy vagy felszáll, vagy eltapossa őket, és így lesz mindenki nála a Rogánista, hogyha kritizálja őt, de egyre többen szállnak is fel rá, úgyhogy ezek után, egy idő után, hogyha ez így megy tovább, akkor fideszesek is ugyanis fel fognak kapaszkodni, mert azt fogják érezni, hogy itt van az erő, és mindig az erő számított Orbán Viktornál is.
Mit jelent, hogy fideszesek?
Hát akik
úgy
most Fideszre
szavaznak. Hogy a győztes oldalt fogják érezni nála.
Ha. De ez az ellenzéken belül szerintem már kezd működni, de én a Fidesz szavazóit nem mondanám. Tehát a Fideszes az egy részhalmaza a Fidesz szavazóknak.
Hát a hardcore Fideszes az más persze.
Nem csak hardcore, hanem mindenféle izé, de hogy nagyon sokan vannak Fidesz szavazók, akik egyébként...
Vannak jobb ilyen Fidesz szavazók.
Igen.
Hát szerintem ők így egy idő után, ha ez így megy tovább, akkor fel fognak csatlakozni.
Na, mondok még számot, figyeljünk. Magyar Pétert a válaszadók több mint 60%-a őszintének tartja.
Hát Orbán Viktort is annak tartják, meg Gyurcsány Ferencet is sokan. Most ez a politikai lét sajátja, hogy mond valamit, és meg akkor akik tudjuk, szavaznának rá, azok mindent elisztek.
Ebből kell ugye dolgoznunk, amit Mester itten közé
tett. Tehát kit kérdeztek meg?
Ja, semmit nem tudunk, azért mondom, hogy semmit nem tudunk erről, csak ő itten ilyen adatokat. Jó, hát szerintem engem is 60% őszintének tart, úgyhogy ezen lépjünk tovább. A válaszadók 83%-a szerint Magyar Péter képes ártani a kormánynak.
Mondjuk ezt látjuk, ehhez nem
igen.
Igazából...
Lehetne 100 is.
Lehetne 100 is, mert a szemünk előtt történik az, hogy tényleg képes ártani neki, mert a kommunikációjukat teljesen megváltoztatta. Az a típusú kezdeményező kommunikáció, ami a kormányra olyan sokáig jellemző volt, hogy az ellenzék lényegében folyamatosan csak szaladt a kormány után, és nem tudtak saját témákat bedobni. Magyar Péterről szól a belpolitika, amióta színre lépett. Tehát, hogy a kegyelmi ügy óta nem tud más csinálni a Fidesz, nem tud saját agendával előállni, folyamatosan a Magyar Péterhez igazítják a kommunikációjukat. Tehát ebből a szempontból már ártott. A kegyelmi ügy meg ugye itt összekapcsolódik az ő föltűnése, meg a kegyelmi ügy, de mondjuk Noák Katalin, akit egyébként hosszú ideig építettek, egy fontos fideszes karakter volt, nincs sehol. Varga Judit, aki
de
szintén
ez nem
egy...
Magyar Péternek a...
Ez nem, de...
Hiszen ő a két hölgy bukásának a farvizén szörfözve
de azt rengeteg...
vált cirkálóvá.
Ez zavarra. Abszolút, nem is kötöm hozzá Magyar Péterhez, de azt igen, hogy ő folyamatosan szinten tartja, tehát ő mindig hozzáteszi, hogy a kegyelmi ügyel kapcsolatban mi van, tehát ő ébren tartja
róla egyébként majd,
a dolgot, hogy ki ennek, hogy még mindig nem tudjuk, hogy miért engedte kegyelmezték, vagy miért kapott kegyelmet a K. Kónya Endre, és tulajdonképpen mi volt a harmadik gondolatom, mert volt még valami
ehhez.
Ja, igen, a Varga Judit. Ugye a Varga Judit is egy hosszan fölépített arca volt a Fidesznek, és azt, hogy ő volt az európai parlamenti választások listavezetője, az nem egy véletlenszerű dolog volt, hanem az egy nagyon is átgondolt, tudatos stratégia, és hogy mennyire nincsen B-verziójuk, az pontosan látszik, hogy hát most Dajcs Tamás vezeti ezt a listát jobb hián, kármentési céllal, de hát ezek mind károk a Fidesznek.
Dajcs Tamásra jut eszembe, hogy elnézést szeretnék kérni a közvetítő csatornában keletkező redundancia miatt, mert hogy amióta volt ez a por, a technikai személyzet azonnal összeroskat. Nem, ennek én vagyok az oka. Amióta volt ez a szaharai homokos két nap, azóta egyfolytában szipogok. Ez jutott eszembe Dajcs Tamásról. Pardon.
Mindenféle porok kerülnek az orrba.
Pont most beszélt arról a Válasz Online-nak, hogy a Varga Juditnak szerint amiatt kellett lemondania, mert összeférhetetlen volt a kapcsolata Vindis Lászlóval, az állami számvevőszék elnökével.
Aha.
De egyébként EP-lista vezetőként is szerinte az lett volna, és hát ez tényleg felmerült a kérdés.
De miért ezért kellett volna mondani? Hát ha nincs egyenlő ügy, akkor szerintem ő teljesen összefér.
Mármint, hogy tavaly a miniszteri posztról.
Ja, hát a miniszteri, a miniszteri posztról. Hát figyelj. Most nekem el tudom sütni ezt a nagyon-nagyon rossz viccet, amit nem tudtam eddig egyetlen műsorba se elsütni, hogy Magyar Péter rájött arra, hogy nem ő az ászok ásza.
Hát de gondolj bele egyébként tényleg ez, hogy az igazságügyi miniszter az állami számvevőszék elnökével él kapcsolatban, az ez eléggé visszás dolog azért.
Hát ha megnézed a fotók. Ja, ez már nagyon gonosz irányt vett a műsor. Na figyeljetek, újabb szám következik. Talán ez így jobban megfogható, mint az eddigiek. A válaszadók 28%-a tartja visszásnak, hogy Magyar Péter felvette a volt igazságügyi miniszterrel folytatott beszélgetését. Mert hogy ez azt jelenti, hogy a 72% fontosabbnak tartja, hogy közérdekű információ került nyilvánosságra.
Hát és nem a veszekedésüket vette fel a magánügyükről, amiket a Varga Judit kiteregetett másfél órán keresztül a Hajdú Péternél. Tehát, hogy ő teregette ki a magánéleti részeket, és nem Magyar Péter.
De most pont, hogy igen. De hogy most nem arról van szó, hanem hogy a közér...
Körbecsalt a Magyar Péter a feleségét, és kvázi, ha jól értem,
van... Hát a politikai... Szerintem az van, tehát 72%, minimum 72%-ig azt mondja, hogy lehet, hogy nem volt ez túl szép, korrekt, de olyan fontos közérdek, hogy ez az információ megszerződött és nyilvánosságra került, hogy az
igen, tulajdonképpen ahhoz, hogy egy házasságban mi korrekt, meg minden miközben a nyilvánosságnak. Mondhatjuk azt, hogy nem korrekt, de hát...
Úgy érzem, hogy magát kutatja a Magyar Péter, tehát hogy megbízott egy közvéleménykutató
cég,
hogy nézzék meg azt, hogy
nem, azt mondta, hogy nincs pénzük ilyenekre, tehát hogy ez nem az ő kutatásuk.
Aha, akkor ez csak úgy oda ez úgy, repült a postaládájába, értem.
Ez úgy lett.
Mindenesetre hát azért az látszik, hogy az ő... későbbi szerepét próbálják valahogy elhelyezni a közvéleménykutatók azzal, hogy arra rákérdeznek, hogy egyébként ő hogyan tudna mozogni ebben a politikai térben, ha lenne mögötte szervezet, mert egyelőre ugye nincs, és nem is látjuk, hogy...
Hát talán szombaton kiderül.
Kik vannak, és hát tehát nehéz még ezekkel így lógnak ezek az számok, hogy hányan válaszoltak, hányan nem, mekkora volt ez a minta, kiket kerestek meg.
Ja, de ezt nem tudjuk, tehát ezt engedd el, ezért mondtam az elején, hogy ez úgy van, igen, tehát ezt engedd el.
Hát,
Nagy Ervin már ott van. Azt mondta Rangos Katalinnak, hogy Nagy Ervin fogja a kultúrházat vezetni, hogy ő polgármester lesz.
Tényleg?
Nem, hogy ezt beszélték Nagy Ervinnel, hogy ha ő polgármester lenne, akkor Nagy Ervinnek adná a kultúrházat.
Ugye az a probléma ezzel a hangfelvétellel, hogy ami egyébként arról kiderült, annak egy részét azért az újságírók már feltárták, és tudtunk róla, és nyilvánosság előtt volt, csak ugye az ügyészség lerázta magáról, mint a kutya a vizet. Tehát nem akart vele foglalkozni. Most, hogy van róla egy olyan hangfelvétel, amelyben egyébként maga a volt igazságügyi miniszter beszél ezekről a kérdésekről, ráadásul egy olyan időszakra vetítve, amelyben ő még igazságügyi miniszter volt, így most megint kap egy esélyt a kis magyar demokrácia arra, hogy működjön, és hát, hogy valami történjen. Ha nem történik erre se semmit, tehát, hogy nem indul el egy komolyabb vizsgálat, tehát hogyha valami...
Milyen komolyabb vizsgálat?
Ennek azért már úgy van.
Szerintem nem lesz következménye.
következménye. Arra például lehet megint csak egy tömegválasz. Tehát, hogyha az embereket ez már kiborítja, hogy ennyire következmények nélkül mennek a dolgok. Ez ugye megint csak a politikai tehetség kérdése, meg akarat kérdése, hogy akarom-e azt, hogy az a tömeg, amelyik elégedetlen, az elégedetlenségét kanalizáljam.
Egyébként ilyen szempontból a Magyar Péter ebben a szituációban ilyen win-win helyzetben van, mert hogyha lesz következménye, akkor az emel rajta egyet, hiszen igen, ő indított el, ha nem lesz következménye, az meg egy olyan hullám, amire megint csak rá lehet ülni, hogy tessék, itt nincs semminek következménye.
De ez azért nagyon durva, de hogy működnie kell. Tehát, hogy
hát de működik.
Értem, de hiába van hány win-win szitu dobott az elmúlt pár év az ellenzék elé, a Covid, az elképesztő gazdasági számok, az infláció, és azt gondoltad volna, hogy na most ebből biztos profitál az ellenzék, de ha tehetségtelenek és vagy korruptak, akkor nem fognak vele mit kezdeni a Magyar Péternél. Azért érdekes ez a dolog, mert még őt nem láttuk működés közben. Hiába van win-win szitu, hogyha ő nem fogja tudni.
Jó, meglátjuk majd. Tehát nyilván ez is a hosszabb távú. Hát még szombaton sem, de hogy ilyen hosszabb távon engem is érdekel, hogy politikusként hogy fog működni. Mert hogy egyébként kikaptam, hogy meg te is kikaptál. Hát, hogy itt most ugye, aki a Magyar Péterben hisz, mint bízik, mint a NER-rel szembeni egyetlen esélyes potenciális ellenfél, ellenség, nem, dehogy ellenség, ellenzék, új ellenzék, harmadik erő, bármi, mindenki használja megfelelő szinonimát, hogyha te egy icipicit is valamiféle kritikát mersz megfogalmazni, abban a pillanatban te a...
Beleszaladsz abba a pofonba,
amit mi kaptunk. De azért, mert azt gondolják, hogy te akkor elveszed tőlük az esélyt. Tehát, hogy annyira szeretnék ezt a megmozdíthatatlan kocsonyát. Mozgásra hagyjuk ezt a kocsonyát, nem jó? Szóval, hogy annyira szeretnék, hogy végre történjen valami, hogy tényleg azt érzik, hogy te akkor, ha csak egy kicsit is technokrata módon nézed, már de hát újságíróként mi a fenét tudna csinálni hát, az ember, hogyha komolyan veszi a hivatását, akkor te ottan az esélyt elveszed.
De hát, ha Orbánista táborban nézed Orbánt technokrata módon, akkor is megkapod ezt, vagy hogyha Gyurcsány hívei között írsz Gyurcsányról, akkor is.
Mi mindig megkapjuk mindenhonnan, tehát ilyen szempontból ez nem volt
újdonság. De akkor ez azt jelenti, hogy jó helyen vagyunk, nem? Mert mindenhonnan kapjuk a pofonokat, akkor jó helyen vagyunk.
Van egy ilyen filozófia, de nem vagyok már benne biztos így összvenél fölött, hogy ez
nem,
teljesen jó.
Hogy mindketten beleszaladtunk abba, hogy hát problematikusnak találtuk azokat a történeteket, amiket Varga Judit exponált, és azt gondoljuk róla, hogy ezek megtörténtek vele, és hiszünk annak, aki családon belüli erőszak áldozatoként arról beszél, hogy hogyan bántalmazták, én magam is hiszek az áldozatoknak, és ezt elmondtuk mindketten.
Nem hagyják ki.
Bocsánat, akkor én magamról beszélek, de ugyanakkor én azt is elmondtam, hogy az is egy problémás dolog, ahogy Varga Judit egyébként a korábbi kommunikációját intézte a közösségi médiában, hogy nagyon megkavarja az állampolgárokat az a tény, hogy pár évvel ezelőtt még a közös mézes kalácssütést posztolta ugyanezzel a férfival, a három gyerekkel, és hogy minden nagyon szép és nagyon jó, akkor azokat a családi idillképeket politikai, hatalom, technikai okoknak alárendelve kampánycélokból nyomták a nyilvánosság elé. Miért gondolná azt, vagy miért ne gondolná azt az egyszeri választó, hogy most nem ugyanazt látjuk?
Persze,
hogy most is
persze,
ugyanúgy. Abszolút. Tehát, hogy ez egy hitelességi kérdés, mert, és erre kaptam, hogy az meg a Máfidesze. Ugye kaptam az ellenzéki tábortól, hogy miért hiszek az áldozatiságban, tehát hogy a Varga Judittal ez megtörtént, aztán megkaptam a fideszesektől, hogy hogy merem. Azt de mondták a fideszesek, ezt mindenképpen el kell mondjam nektek, az volt az érv, hogy én nem néztem végig és alaposan a Hajdú Péter féle két órás nagy interjút, mert ott a Varga Judit kitér arra, hogy a korábbi családi fotók hogy kerültek ki az ő Facebook oldalára, az a bántalmazás része volt, hogy a Magyar Péter kierőltette azokat. Erről valóban beszélt, csak én 14 éve újságíróként dolgozom a NER-ben, és ti el tudjátok képzelni, hogy van olyan, hogy a Rogán féle totál szigorú katonai hierarchiában működő kommunikációs rendszerben egy férj az átmegy ezen a protokollon, és az a kép megy ki, ami egyébként a minisztériumi stáb nem hagyja. Nem
hagyja. Ilyen sztorikot pont a Magyar Péter tett közül, hogy voltak ilyenek, amikor például meghívtak kárpátaljai menekülteket az otthonukba egyeztetés nélkül. És akkor is megkapta a Magyar Péter, hogy miért nem egyeztettek. Tehát ő maga közé tett már ilyen sztorikat.
Hát ebből látszik, hogy iszonyatosan kontrollálták azt, hogy mi megy ki és mit. Tehát, hogy nem, ez nem lehet.
Kontrollálni akarták, de nem tudták.
Na, visszakanyarod vagy.
De visszatérve ehhez a magánéletihez, hát minden lehet igaz, amit Varga Judit mondott, de nincs ott oda téve a probléma másik fel, hogy ez egy házasság volt, ahol ilyen kölcsönösek voltak a dolgok, pont ugye
de
más.
De oda van téve.
Hát, nem... Utána beszélt róla a Magyar Péter, hogy őt meg Varga Judit ökvel elütötte, meg
de,
rúgta.
De nem így gondolom azt, hogy...
Elhihető mindent, amit Varga Judit mondott, de mi a másik oldal a dolognak?
Azt, hogy elhiszünk mindent, amit Magyar Péter mondott, mert most mi a fenét tudsz kezdeni egyébként egy ilyen házasságon belüli erőszakkal, nagyon nehéz ezeket, tehát te ismered ezeket az ügyeket már, mintha nem személyesen, hanem hogy foglalkoztál hasonlókkal, újságíróként nagyon nehéz eldönteni, én ezért nehéz, nem is kell talán ítéletet mondani, ráadásul amikor egy ilyen torz politikai üvegen keresztül látod bemutatva a vélt vagy valós történéseket, hogy még nekem nem ezzel van a gondom, mármint, hogy ami ott történt, azért gondolom, azért kijelenthető, hogy ez egy klasszikus, toxikus kapcsolat lehetett, akárhogyan is, bárkinél is volt a, szóval mindegy, ki a felelős ebben a történetben. Szóval, ami engem egy kicsit elkeserít, hogy amikor jön egy ilyen nervváltónak tűnő erő, ami nyilván jobbnak gondolja magát, és nyilván a támogatói is jobbnak gondolják magukat, mint a NER és mint a NER támogatói. Abban a pillanatban, hogy te klasszikus újságírói pozícióból szemléled a dolgokat, és elmondod pró és kontra, amit gondolsz, amit látsz, amit megtudsz, akkor véged van. Csak hogy lesz így jobb a NER-nél a következő társadalom, annak nem tudom, mi lesz épp a neve.
De miért nekem ez a problémám, hogy jobb lesz bárhogyan is?
Hát sehogy. Hát ez a problémám ezzel, hogy tehát, hogy ha a NER-t jobbról, vagy mit tudom én, ha NER-ből előzzük, akkor az...
De a személyközpontú tömegdemokrácia az mindig is ilyen volt a Magyarországon.
Nem akarok személyközpontú.
Hát de lehet, hogy nem akarom, de így működik.
Én tömegalapú személyi demokráciát szeretnék.
Mert ugyanez volt a Gyurcsánya meg az Orbánnal, és ugyanilyen rajongói tömegek jöttek létre, azzal párhuzamosan ugyanilyen gyűlölői tömegek. Magyar Péternél ugyanez, vagy valaki vagy megveszekedetten gyűlöli, vagy imádja és minden alól kimosdatja.
De mondom, én megértem a mozgatórugját, ez a remény, ez nagyon erős. Csak hogy hát ezek nyitják meg a kiskapukat aztán folyamatosan, akkor elnézik utána ezt is, utána azt
az
is.
Baj,
ó, hozzányúltak az alkotmányhoz, most
hát ez, így, így
most kinevezte az izét, ó, most Mészáros, jó, és akkor igen.
Tudod, hogy rossz, hogy a szakmánk az ennyire, hát így hitelét vesztette, vagy nem tudom, a tekintélyét vesztette az elmúlt években, hogy nem tudják megkülönböztetni az emberek, hogy vannak a politikusok, meg vannak a propagandisták, meg vannak a politikusok körülött a mindenféle kommunikációs szakemberek, és akkor vannak az újságírók is, hogy ez egy másik szakma, tehát hogy nem, ahogy a normál rendszerekben a politológus is egy elemző pozícióban van, ahogy az újságíró is, a politológusnak is van egy tudományos etika, ami szerint mozognia kell, amikor elemez, a újságíróknak is van egy csomó szabály, aminek meg kell felelni, és azt szerint kell dolgoznia, csak ugye ez már így elmosódik, meg a modern social media.
Amúgy az nagyon vicces, amikor a valamelyik bármilyen oktatási intézményben így újságírókat képezek, hogy így, én is így mondom ezeket a dolgokat, és néha már így, nekem is olyan fura, hogy, és mindig elmondom, hogy jó, tudom, a valóság, amivel szembesültök meg, amivel fogtok, az nem egészen ilyen, vagy már nagyon felülírta, de ha mi akarjuk tanulni ezt a szakmát, meg ezt a hivatást, akkor igenis sajátítsuk ellenek a szabályait.
Nem láttátok-e a Telexnek adott egy tök hosszú interjút a Rákai Filip, és az is olyan szimptomatikus volt, ahogy beszélnek az újságírásról, és akkor a Rákai Filip így neki zuhan a műsorvezető srácnak, hogy de te is, izé, hát mondd ki, hogy hát, hova tartozol, kinek dolgot. Tehát, hogy egyszerűen már nem is tudják elképzelni, hogy vannak más keretek is, hogy te nem valakinek akarsz megfelelni, valaki nincs gazdád, hanem hogy van egy közösségi finanszírozás, és van egy olvasó közönség, akinek dolgozol, tényleg függetlenül, autonóm értelmiség módjára, ez már teljesen nincs a horizonton, ebben a keretben nem tudnak gondolkodni, csak abban, hogy valaki irányított, gazdája van, abból, tehát valaki eteti, hogy nincsenek önálló dolgai, hanem ő...
De ezt tudod, mikor indult, hogy mi volt az első, az Aurora ágyúja, a TV2, emlékeztek, amikor a választási kampányban? Nem, amikor kiálltak a műsorvezetők.
Ja, meg, és az csak a régebben
van. Nagyon kemény volt.
Nem, hogy amikor ez, hát régebben nyilván, tehát persze.
Hát ez 14-ben már volt.
Nem? És akkor, tehát mert az volt az, amikor, hogy mert addig ilyen sutyomba mindenki, hogy hát ez nem mondom meg, kire szavazom. Hát lehetett tudni pont, de nem.
Ez volt
kiállt, és azt mondták, műsorvezetők, újságíró, magukat újságíró tartok, hogy én Orbán Viktorra szavazok, na ott, és akkor onnantól, és most már ott tartunk, igen, hogy most ők büszkék rá, és ez is feltételezik azt, hogy te is, és nem tudnak vele mit kezdeni, tehát nekem is így néha mondják, hogy de te is a ne.
Van egy értékrendem, de az nem ugyanaz, hogy egy pártot szolgálok, és egy pártnak a kommunikációs agendája szerint írom a cikkeimet, ez hihetetlen tényleg.
De hát ugyanez volt mondom 2006-ban, 2002-ben, így álltak ki emberek Medgyessy, meg Gyurcsány mellett, nem az ügyet nézték, hanem azt nézték, hogy te ne bánsd a mi politikusunkat.
De azért az nagyon más, hogyha Nagy Ervin áll ki Magyar Péter mellett, vagy XY áll ki Gyurcsány mellett, vagy egy újságíró, aki napi hírszerkesztésben vesz részt, azt mondja, hogy én X-re vagy Y-re szavazok. Szerintem az egészen más.
Szerintem újságírók is mondtak ilyeneket korábban is.
Én azt tudom, hogy én a Népszabadságnál dolgoztam,
Dávid.
A Gyurcsány.
Nem kellett volna, de mondtak attól.
2006 és
nem a
TV2-vel
kezdődött szerintem.
És én elég sok Gyurcsány kritikus cikket írtam a Népszabadságban, mert nagyon nem tetszett, ahogy a ügyeket intézte, különböző beszédeit harmadik oldalas publicisztikákban, és az a Népszabadság az mindig berakta a cikkeimet. Tehát nem volt az, hogy baloldali lap és baloldali kormány, és akkor ne elkézzük a baloldali, sőt, akkor még működött a közszolgálati televízió, úristen, ilyen múltszázadi dolgokról beszélünk. És akkor Baló György behívott engem, meg az akkor a Gyurcsány kormány szociális miniszterét vitatkozni, mert a szociális területen végzett munkáját nagyon erősen bíráltam az akkori kormánynak, és ott a közszolgálati tévében egy elvileg ugye baloldali újságnak az újságírója vitatkozott a baloldali kormány miniszterével. Most képzeljétek ezt.
Jaj, de már igen, már semmi ilyesmi.
Na de hogy ez az, hogy már annyira megváltozott a tér, hogy már nem hiszik el az emberek azt, hogy ha te dolgozol, akkor a saját
tudásodnak
le...
Hát pedig higgyék el, hogy mi még mindig próbálunk ennek a szellemébe, bár valóban néha azért szélmalomharcnak tűnik, mert tegnap is odajött hozzám egy hölgy az utcán, és megsimogatta egy vállacskám, és azt mondta, hogy annyira jó, hogy maguk így vannak, és hát köszönjük szépen a műsorokat. Igen. No, de az ötödik pont az majdnem ugyanez. A válaszolók többsége nem tartja hitelesnek a Magyar Péter magánéletével kapcsolatban nyilvánosra hozott információkat. Igen, mert minden felülírt az, ami most politikai térben történik a Magyar Péterrel, és ezért az így... Ezért nem értem egyébként a Fidesznek ezt a nagyon erős, asszonyverős stratégiáját, meg kampányát. Hogy most ez mit akar elérni, miről szól? Miközben a Magyar Péter támogatói, meg esetleg jövendőbeli támogatói már túl vannak ezen. Tehát, hogy ezt így adatta tették, azt mondták, hogy az is lehet, hogy rossz ember, az is lehet, hogy narcisztikus, az is lehet, hogy nem volt szép ez a felvétel, az is lehet, hogy a NER kegyeltje volt.
De ő, akiben látjuk a... Olyannyira benne látják.
Szerintem a hivatalos ellenzékről akarják leválasztani, és a kormánykritikus sajtóról.
Hogy mit?
Azokkal akarják így szembeállítani, hogy legyen kínos mondjuk Mérőverának ez az egész, meg legyen kínos az újságírónak, aki leül vele Magyar Péterrel.
Azért költenek el több milliárd forintot havonta, vagy hetente, hogy én kényelmetlenül érezzem magam, hogyha Magyar Péter interjút csinál. Meg lehetett volna spórolni ezt a néhány milliárdot. Jó, hol tart már a legfrissebb a Megafon? Mert ugye már nem nagyon tudnak, amit mondtál szerintem az elején, hogy a Fidesznek a jól kitalált, előre kitalált kampány stratégiájába azért rendesen bele rongyolt Magyar Péter, és láttuk, hogy fel volt építve ugye előre ez az egész EP-s önkormányzati választás, miről fog szólni, szuverenitásvédelem, hazaárulás, Gyurcsány embere mindenkit, és a többi, és a többi, és hát most hirtelen tök más dolgokról kell beszélnünk, ha egyáltalán tudnak beszélni. Mit rántottak ma elő a Megafonnál? Kinek az embere Magyar Péter?
Gyurcsány.
Pressman? Kinek?
Én ezt hallottam egyébként, hogy a CIA mozgatja a szállakat.
Na, alakul, miért Pressman meg izért, de ne ilyen kicsit lejátszott, hogy Gyurcsány.
Bár, Soros.
Úgy van, úgy van, tök jó mémet csináltak, Soros és a fia nevetnek egy limuzin hátsó ülésén, ha jól sejtem, meg közelről van, tehát nagyon gonoszul nevetnek, nagyon-nagyon gonoszul.
Pedig hát Bohár Dani volt jobban valójában Magyar Péterre, meg Deák Dániel.
Na, szóval ott röhögnek, hát nem akarom azt mondani, hogy zsidósan, de nagyon-nagyon durván röhögnek a Sorosék, és akkor indul az új, valami ízé, indul az új projekt ez, hogy odaírva, és akkor alatt látjuk Magyar Pétert.
Hát majd hallani is fogjuk Kőszeg Jákos hangján biztos ilyen kis elváltoztatott ilyen kis nagyon játékos hangján
előtt. De úgy, hogy úgy mondja, hogy magyar?
Megvan az új emberük.
Szerintetek ezt is át lehetne tolni, nem? Tehát, hogyha fél évig nyomatod éjjel-nappal, akkor idő után.
De nem csak, nem csak a Magafon kampányol, hanem a CÖF is iszonyú erővel, tehát...
De Dead Kennedy-zzel.
A CÖF most a punkokkal küzd egyelőre.
Igen.
Pont ma erről írtam kis cikket, én azért elég sokat ugráltam a Dead Kennedy-szre, megmondom őszintén, hál' Istennek ez még a pre-okostelefon időszakban volt, nincsen felvétel róla, és hát most punkra hogy lehet táncolni? Hát nem keringőt, na, hogyha nem keringőt. És... ez rá nem gondoltam volna, hogy egyszer a Dead Kennedys az a magyar közélet viharának kell közepén találja magát. Mert ugye az történt, hogy a CÖF fogta a Dead Kennedys nevű amerikai punk együttesnek egy ikonikus fotóját, és egy az egyben ellopta ez a dollárjeles valami, és még nekik áll feljebb, az a legszebb benne. Majd találtak egy rappert, aki egy videóklipben ugyanebben az outfitben adta elő a dalát, és azonnal írtak egy dörgedelmes cikket, hogy az amerikai punkok fogják be a pofájukat, mert ez kettős mérce bezzeg, amikor nigger ugrált, akkor az tetszett nekik, és amikor a hazát kell megvédeni a gonosz háttérhatalommal szemben, akkor meg már egyből ugatnak ezek a locskos kaliforniaiak, és azt tették be, a CÖF-nek az amerikai punkokhoz intézett közleményének a végén az van, hogy és most már ideje, hogy beszéljenek a lényegről, hogy a baloldal eladta magát. Úgyhogy ha lesz egy ilyen Dead Kennedy szám, akkor
ez arra emlékeztet, amikor még Lovas István írta a Demokratában, nyírta veled Michael Moore-nak, voltak ilyen jó kis időszakok. Az volt hasonlóan
szám. Na,
de még mindig csak Fekete Győr András tudták rárakni erre a plakátra, az is vicces.
Mert nagyon nehéz a Monet Momentumban.
Szerintem ezek a régi panelek, amiket újra hasznosítanak, tehát én azt látom, hogy nem főztek ki új főzetet.
Hát figyelj, hogyha most Soros Györgyöt rántották elő Borkainál, azt láttátok? Ott a győri Fidesz kampányt. Van egy figura, és akkor tart maga elé egy Borkai állarcot, és így kicsit félre csúsztatja. Ki van mögötte?
Csak nem a Soros.
De hogy cseszheted el? Nem, az előbb volt ez a helyes válasz, és most meg Gyurcsány.
No.
A Borkainál?
Igen, ez a Fidesznek a győri plakát kampánya, hogy az a szöveg alatta, hogy eladta magát Gyurcsánynak, eladná Győrt is.
Hát amúgy egyébként azt
kicsit mutatja, hülyének hogy... nézik a választóikat, nem egyébként a fideszesek, megmondom őszintén.
Gyurcsányozni, de a Gyurcsány is hülyének nézi a választókat sajnos. Mert azért ezt azért lehet megcsinálni, mert ő még mindig úgy érzi, hogy keresni valója van.
Azért, hogyha most a saját csatornán kommentelő jelennék, most kapnál tőlem rendesen ezzel, hogy lehetett ide hozni a gyurcsányozást. Na, figyeljetek, Bajer Zsolt.
De te hoztad be.
De én jól hoztam be. Én jól csináltam. Na, még mindig Magyar Péternél maradva, meg a újságírásnál maradva, Bajer Zsolt írt egy cikket Magyar Péterről, egy publicisztikát értelemszerűen, amit úgy megírt a Magyar Nemzetben, hogy meg is jelent. Ami azért szint lépés szerintem, mert hogy hát nem gyenge az anyag. És nem ez a szokásos izé, anyadot majd elintézünk, te mocskos izé, hanem az egyágyban az ellenséggel, ugye a Varga Judit folytatott toxikus kapcsolatára, házasságára utalva, azt mondja, egy-egyben az ellenséggel című filmmel párhuzamot vonva, ezt írja, lelki kielégülést él át az ember, amikor a film végén végre megdöglik az az ember. Az ember az idézőjelbetéve.
Hát Bayernnél ilyen egy lelki kielégülés.
Jó, ez jó.
Ez...
De írjen, nem erős
emlet is
utána.
Igen, itt semmi gond nincs ezzel, oké, és jó a cucc.
Ezután sajnálkozik azon, hogy nem ölte meg magát.
Voltak már ilyen írások, megjelentek már, és...
Igen. Jó.
Ezután sajnálkozik abban a Bayer, hogy nem lett öngyilkos Magyar Péter. Igen. Ez elég kemény.
Na, de akkor szapuljátok Banya Zsoltot. Szapuljuk. Tehát, hát én feldobtam a labdát, csak le kéne ütni, háborúgyatok
fel. Én nem akarok. Tényleg most ez egy nagyon elcsipelt dolog lesz, de én ezt a szintet már tényleg nem szeretném bejárni.
Jó, oké. Okay.
Tehát ez még akkor se írunk így, hogyha...
De az mutatja, hogy mennyire szélsőségesek, már gyűlölködnek már. Ez mutatja, hogy tényleg a Fideszemben is gyűlölik a magyar
valószínűleg nem hallgatta meg Bajer Zsolt az ötös számú párttagságával, pártkönyv szám...
Pártagsági könyv, és akkor nem hibáztam.
Oké. Tehát az, hogy milyen beszédet tartott a Orbán Viktor Makón, mert a gyűlölködéssel kapcsolatban fogalmazott meg olyan állításokat, amely most azért sok emberben benne van, hogy már jó lenne, hogyha azért nem lenne ennyire szétszakítva az ország, és hogy nem kéne ennyire szélsőségesen viszonyulnunk egymáshoz, mert hát, hogy magyarok vagyunk. És Orbán Viktor nagyon olyan beszédet mondott, ahogy Potyondi Edina fogalmazott a szuper videójában, ami az egész életművével ellentétes, Orbán Viktor egész életművével, hogy a baloldali politikus is ember, meg aki a túloldalon politizál, az is ember.
Legalábbis az, aki nem támadja őket olyan élesen.
Csak a film végén megdögölnek. Hát az ember csak közül alvid, hogy ölje meg magát. Ennyi?
Hát
Zsolt, de ezen Zsolt öregszik, látod? Mert de ezen nem látszik, régen azért tudtunk pörögni rajta
filmben. Ezen látszik, hogy a Fideszben tényleg gyűlölik Magyar Pétert, és ez kontraproduktívvá fogja tenni, amit most csinálnak, mert most azt próbálják elérni, hogy a társadalomnak bizonyos részei úgy gyűlöljék, mint ők, de ez nem fog sikerülni, mert látni fogják, látják az emberek, hogy ez mennyire kampányszerű.
Szerintem, hogyha túltolják, akkor, és már lehet, hogy már azon a határon billeg ez az egész, akkor elkezdik ők maguk megszépíteni a Magyar Péternek az indulási sztoriát, történetét. Egyszerűen, tehát, hogy amikor már annyira gonosznak festik le, akkor az már visszahat a sztori elejére, és már felül fogja írni. Tehát, én ezért csodálom a Fidesznek, ha igaz az az állítás, hogy a leginkább az ellenzéknek fáj a Magyar Péter jelenség, akkor nem értem ezt a fideszes napalmot.
Egyfelől másfelől meg ez egy nagyon önleleplező dolog, mert ugye azt állítja Bajer Zsolt is ebben a cikkben, hogy ők erről régóta tudtak. Ha tudták, hogy egy toxikus házasságban van, ahol szenved, akkor miért nem nyújtottak neki segítőkezet? Ezt most csak úgy
helyette kocingattak pecsgővel a mindenféle
praktikon. Egyfelől, igen, másfelől meg, hát nem úgy tűnt, mintha büntiben lenne a férj. Tehát úgy kapta az állami Zsózsót innen-onnan, amonnan, a különböző megbízatásaiból.
Nehezen tudom mit kezdeni ezzel a szituációval, tehát, pont ezért, igen. Mondjuk Bajer Zsolt azt mondta, hogy már 10 éve tudták a Fideszben. És akkor
még nem is ismerték.
Akkor még nem is ismerték, de nem tudom. Lottószámokról.
Szeret így nagyot mondani a Bajer így? Levetni ezeket a dolgokat?
Na, Bajer Zsoltra térjünk át semmilyen Zsoltra. Mert hogy ugye neki van az a szokása, hogy 23:59-kor leül a laptop elé, azt nyom egy törvény, egy módosítást, és
gondolkodik, kodifikált szöveget, fogalmaz.
Hogy szerintem miért? Vagy mi az oka, hogy Semjén Zsolt 23:59-kor, és hogy rá van bízva, mondtam, hogy valószínűleg rosszul alszik. Tehát, hogy ő az ember, aki 23:59-kor be tudja tolni ezeket, és ezek ilyen salátatörvények, tehát, hogy jó nagy adag módosítás meg tervezett egyben, és úgy kell kibogarászni, hogy ja, hoppá, egy kicsit megváltozik majd az életünk.
Két nap múlva,
igen. Két nap múlva visszamenőleges hatállyal. Szóval...
Minib Dubaj.
Felolvasom ezt, tehát nem. Azt mondja, hogy a Semjén Zsolt által megálmodott legújabb módosítás szerint, vagy módosítás megteremti azokat a kereteket, amelyek között az igazságügyért felelős miniszter a bírói határozatok mellett ügyészségi határozatokat megismerhet annak érdekében, hogy a jogalkotásról szóló törvényben fakadó a jogszabályok hatályosulásának vizsgálatával kapcsolatos feladatát hatékonyan elláthassa. Hát ez eléggé bonyolultul hangzott, ráadásul megregtem, makogtam. Arról van szó, hogy az igazságügyi miniszter most már törvényesen és legálisan tekinthetne bele ügyészségi határozatokba. És ugyan a kiegészítésben, vagy a jogszabály magyarázatban ott van az, hogy már lezárult és jogerős határozatokról van szó, de hát ez az időbeli egybeesés ma.
De ezzel elismerik, hogy minden igaz, amit a Varga Judit hangfelvételen hallottunk.
De miért?
Hát mert elismerik, hogy ez korábban törvénytelen volt, és most próbálnak valamit csinálni.
Ennyi.
Következő téma. Vadai Ágnes írásbeli kér, de legalább nem tudom tovább mit beszélni róla, hát, hogyha valóban ennyi, akkor ennyi.
Ez egy önlelt ez szerintem, mert ugye az van benne, hogy jóval szabadabban nézhetnének bele, illetve nem kell ennek nyoma maradjon sehol, hogy belnézett. Tehát, hogy mondjuk...
És egyébként eddig azért volt elzárva az ilyesmi pont, hogy ne történhessen befolyásolás, hogy a politika semmilyen szinten ne avatkozhasson bele. Tehát ez egy nagyon rossz
üzenet. A második reformkornál mondták, hogyha ez a Völner Sadl ügynél lett volna, akkor tudtak volna szólni neki, hogy tüntessenek el bizonyítékokat, hogy ilyesmi.
Láttátok, a Sadl megpróbálta szóra bírni a 444, vagy a Telex?
Telex.
Amikor kijött a tárgyalóteremből, mondta, hogy ő nem közszereplő, úgyhogy nem is lehet filmezni. Hosszasan próbálgatta, ugye szóra bírni, hát nem sikerült, nem mondott semmit, hogy ismeri a Tónit, vagy Rogánnal van-e kapcsolata, és ezt telették volna tőle, tudni, aztán csak ennyit mondott folyamatosan, hogy nem. Kicsit mérges lett a végére. Tudjátok, hogy mivel küldte át az én fideszes minisztériumi emberem ezt nekem, ezt a videót, mert ő hamarabb látta, mint én. Nem, honnan tudnátok mi? Azt írta hozzá így egy smiley-val, hogy ember, most jövök a börtönből. Szerintem az vicces.
Ez vicces.
Ugye? Na.
De már milyen jó, ilyen emberek ülnek már a minisztériumokban?
Hát egy. Szegény mindig retteg minden egyes
minisztérium. De ma készült egy mosolygósan beszélgetős kép is a Völnerről és a Shuttle-ről. Nagyon aranyos volt.
Hát, ja. Na, Vadai Ágnes írásbeli kérdéssel fordult a legfőbb ügyészhez a Szabad Európa oldalán megjelent cikk kapcsán, miszerint Balázs Gyula cégénél, ugye ez az a cég, ami az összes létező kommunikációs reklám és marketing kampányát viszi a Fidesznek, a kormánynak, a NER-nek, mindennek. Ők voltak a kék plakátos cég, még emlékszünk rá, boldog békén.
Megüzenjük Brüsszelnek.
A Magyarország rész.
Készült volna egy nagyon jó 444-es videó, amikor lementek a Brandli versenyre.
Az király volt.
Igen.
Na,
szóval... Mert addig nem láttuk az arcát. És nem tudtuk, hogy ki ő.
És akkor körbe sétálgatták a balatoni települést.
És a 444-eseknek meg onnan tűnt föl, hogy ez a fickó valahogy, mert hogy ő ugye ott névvel nevezte be a múzeumi autóját, tehát valami nagyon régi és iszonyatosan drága autós megmérettetés volt, ez tehát a sok drága autó közül az egyik az övé volt, és így lepleződött le, és pattantak oda mellé.
Na ebből az a tanulság, hogyha mi menjünk majd ilyen oldtimer találkozóról a Kispolszkival, akkor súlyosan valami jó nevet adunk neki. Igen. Mondjuk az a becenem, hogy Döci, úgyhogy ebből nem fog rájönni senki, hogy ez a mi autónk. Szóval, ennél a cégnél a fickó valószínűleg súlyosan milliárdos, hát ilyen éli 102, nem tudom mennyit költenek propagandára, tehát irgalmatlan összeget, úgyhogy szóval ennél a cégnél, ami ez a New Media, bár nem tudom, hogy pontosan ennél volt, de
New Land Media.
Vagy a New Land Media, bocsánat. Azt mondja, ezt a Vadai Ágnes írta. A táblázat szerint egy portré elkészítése stúdióban 379.098 forint per darab volt. És távra nézek, vállalnátok 380.000 egy darab egyetlenemi. Szabad téren olcsóbb, ott csak 320.
Meg kell adni az árat.
Több alakos csoportkép elkészítése stúdióban 450.000. Szabad téren 360. Amire rájön még a stúdió bérleti díja, már mint a stúdióképekre. Szóval ez alapján egy kisebb fotózásra milliókat számlázhatott ki a cég, miközben piaci alapon meg lehet 100-200.000-ből, írt a Vadai Ágnes. Nagyon nem lehet vitatkozni vele. És hát a Pott Péternek ugye az a gyakorlata, hogyha bármilyen országgyűlési képviselő írásbeli kérdéssel fordul hozzá, mint legfőbb ügyészhez, akkor azt automatikusan feljelentésnek veszi, és akkor indul valami. Most per pillanat a Készelindi Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája hűtlen kezelés büntete és más bűncselekmények miatt rendelte el a nyomozást. Szerintetek lesz ebből valami?
Nem.
Jó.
Én igen, azért nem tudom megmondani, várjatok, mert itt szerintem van egy fontos aspektus, jelesül azt, hogy a NER az egy ilyen nagyon-nagyon stabil monstrumnak tűnik messziről, de ha nézőpontot váltasz, és főleg annak fényében próbálsz ránézni, hogy nem jönnek az uniós pénzek, akkor azért látni rajta repedéseket, érdekkülönbségeket, azért ez nem egy teljesen egységes valami. És az, hogy most nem érkeznek a pénzek, és bazi nagy recesszió van, és sokkal kevesebb pénzből etetik az oligarchákat és a hozzájuk kötődő vállalkozói csoportokat, abból azért még lehet konfliktus. Tehát én nem zárnám teljesen ki, hogy ez a típusú érdekkonfliktus, hogy neki basszus még mindig jut, nekünk meg már semmi, ez nem fog-e energizálni egy ilyen nyomozást. Egyébként utólag is nagyon borzalmas ezt látni, hogy ezek a cégek, Balási Gyula mekkora pénzeket raktak el, mert itt két gazemberség rajzolódik ki a Fideszről. Az egyik az az, hogy irgalmatlan mennyiségű pénzt költött a mi pénzünkből propagandára, a saját hatalmának a megszilárdítására, de ha ez nem volna elég, mindezt a saját cégeiken keresztül még arra is használták, hogy egyébként
szarrá gazdagodj. Persze, így kell csinálni. Abszolút igazad van.
De ezt a rendszer tényleg a pénzt tartja egyben, tehát hogyha nincs, már pedig az uniós lóvé nagyon-nagyon szordinósan érkezik, most csak egy nagyon picike részén.
Láttuk ugye a gazdasági adatokat, hogy az most tragikus
minden téren. A Minib Duba is erről szól, hogy már kétségbe esetten keresnek olyan pénzforrásokat, amelyek ebbe a oligarha szűrőbe be tudnak áramolni, és valamennyire táplálni.
Akkor miért nem lopnak mondjuk metróépítéssel? Ott biztos nem lehet annyit. Mégis el kell készülnie, hogy jobb, rendesebben, mit tudom. Tehát akkor legalább ami hasznos dolgokon keresztül lopnának, de komolyan.
Hát ugye a hasznos dologgal az a probléma, hogy ott a finanszírozónak is hasznosnak kell látnia, tehát olyan helyekre mennek el pénzt kunyarálni, ahol...
Na, viszont én azért nem gondolom, hogy itt ilyen repedésről lenne szó, mert hogy...
Még nem tudjuk.
Azért mondom, én azért gondolom, mert hogy annyira egyeduralkodó a Balázsi ezen a piacon, hogy nincs más, tehát hogy nincs az, hogy valami másik fideszes, amilyen ő abszolút itt. Bár egyébként ő is úgy került annak idején nyelekbe, hogy már nem is emlékszem, ki volt előtte, és így egy napról a másikra pattintották. Csak akkor meg pattintják, tehát akkor nem vacakolnak ilyen Vadai Ágnesnek kiszivárogtatok, hanem puff, kész, hónaptól másra szerződünk. Szerinted... mert most nagyon csöndben voltál, Dávid, úgyhogy most nagyon ügyesen bevonlak a beszélgetésbe. Szerinted, Dávid, rólad 379.098 forintért tudnának jó képet készíteni?
Hát remélem.
Rólam biztos, hogy nem rólad, meg ingyen is, tehát, hogy ez egy ilyen műfaj. Elfogytak a témák.
Térjünk vissza hatodika után.
Jó, na, kíváncsi vagyok, nagyon megmondom.
Meg kíváncsi vagyok, hogy kiderül-e, hogy ez milyen közvéleménykutatásból repült bele a Magyar Péter. Hogyha ez egy valamelyik cég magától kutatgatott, akkor ez ki fog derülni.
Jó. Jó. Egyelőre azt fogjuk látni, hogy mekkora tömeget mozgat meg. Én mondom, arra tippelek, hogy szerintem az 50 ezer fő az meg lesz. És akkor meglátjuk, hogy ha meg lesz az 50 ezer fő, akkor mi a következő politikai lépcsőfoka ennek a történetnek, mindkét részről, Magyar Péter részéről is, de ugye akkor most már be kellene jelenteni azt a bizonyos pártot, akivel ő összefog és az LP választáson elindul, és mi lesz a válasza a létező politikának, aktív politikai térnek, tehát a Fidesznek és az ellenzéknek. Erre kivi vagyok.
Én is. Megnézzük, hogy kik lesznek.
Mindenki kíváncsi.
Szombaton.
Még egyszer itt a Magyar Hang. Vegyenek minket, fizessenek elő, mert akkor tudunk mindenféle jó és rossz műsorokat készíteni. Podcastjeinket is hallgassák, nézzék, Kompországtól kezdve. Te benne vagy be a Reptér?
Nem.
Komolyan.
Az egy külpagy. De a Dávid sokat
csak írsz, mi? De viszont sokat, és ebbe a
labban
vagy. Is remek cikkeket írt a Dávid, úgyhogy... Köszönjük a figyelmet. Ja, és akkor 6-án a tüntetés után, hogyha van kedvük, akkor sétáljanak át mind az 50 ezeren a kötött fogás extráron. Ez mekkora ízű poén lenne, nem?
Hát csak nem, nincs egyik, akkor nem fogom.
Egyszer volt egy ilyen kísérlet, még az internet hajnalán, hogy valami srác így nem nagyon hitt ebben, hogy van az internetnek ilyen felhajtó eleje, és meghirdette a házi bulit.
Hát.
Aha. Na, ott azt hiszem, hogy...
Ez rosszabb, mint a Moszkva tér. Ezt már csak generációs poénnak szántam.
Köszönjük szépen a figyelmet!
Köszönjük!